Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntöm a Mára Rádió minden kedves hallgatóját. Nagybőjt negyedik hetében vagyunk. Keddi napi evangéliumunk Jánostól való, 5. fejezet, első 16 verse. Ez így hangzik. A húsvéti ünnepekre Jézus fölment Jeruzsálembe. Volt Jeruzsálemben egy az úgynevezett Jókapu mellett egy fürdő, amelyet héberül Betesdának neveztek. 5 oszlopcsarnoka volt, ahol nagyon sok beteg feküdt. Vakok, sánták és bénák. Volt ott egy 38 éve beteg ember is. Jézus látta, hogy ott feküdt, és megtudta, hogy már régóta beteg. Megszólította. Akarsz-e meggyógyulni? A beteg azt felelte. Uram, nincs emberem, aki levinne a fürdőbe, amikor mozgásba jön a víz. Mire én odaérek, már más lép be előttem. Jézus erre azt mondta neki. Kelj föl, vedd ágyadat, és járj! Az ember azonnal meggyógyult, fölvette ágyát, és járni kezdett. Aznap éppen szombat volt. A zsidók ezért rászóltak a meggyógyított emberre. Szombat van, nem szabad az ágyadat vinned! Ő azonban így válaszolt nekik. Aki meggyógyított, azt mondta nekem, vedd ágyadat, és járj! Megkérdezték tőle, kicsoda az az ember, aki azt mondta neked, hogy vedd ágyadat, és járj! A meggyógyult ember azonban nem tudta, hogy ki volt az. Jézus ugyanis tovább ment, amikor tömegverődött össze a helyszínen. Később Jézus a templomban találkozott a meggyógyított emberrel, és azt mondta neki, látod, most meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy valami nagyobb bajod ne essék. Az ember elment és elmondta a zsidóknak, hogy Jézus volt az, aki meggyógyította őt. A zsidók üldözték Jézust, mert mindezt szombaton cselekedte. Ezek az evangélium ígéi. Erre válaszoljuk, hogy áldunk téged, Krisztus. Áldjuk az Úr Krisztust, aki a mi szabadításunkra, mi üdvösségünkre jött, aki nem hagy magunkra bennünket. Az ember élet, Isten lesz a mi emberünk, és gyógyulást hoz nekünk. Mai napon egy olyan kincset szeretnék elővenni, amit igazából nem felejtünk, csak talán ritkán érünk el Gál Ferenc atyának, professzor úrnak, neves dogmatikusnak a gondolataira szeretnék támaszkodni, aki csodálatosan gazdagította a magyar egyházat, és csodálatos mély lelkű emberként sokakat tanított. Amikor az evangélista folyamatosan elmondja, hogy a jeruzsálemi zsidók és a Jézus között a feszültség nő, akkor éppen a könyvben meglevő jelképiség alapján gondolhatunk arra, hogy Jeruzsálem és benne a hitetlen vallási vezetők jelképévé váltak annak az ellentétnek, amely Jézus és a világ, illetve az egyház és a világ között folytatódik később is. Jézus az Atya szeretetének megnyilatkozásaként teszi csodáit. A hitetlenek ellenben saját hagyományuk és előítéletük alapján utasítják azt vissza. Érdekes, gondoljunk Lukács evangéliumára. Ebből a nézetből kiindulva ő úgy beszél Jeruzsálemről, mint amely megöli a profétákat és Isten küldötteit, vagyis az üdvösség történetében a negatív szerepet tölt be, és ezért nem kerüli el az ítéletet. Lukácsnál több helyen is találunk erre utalást, 13., 19., 23. fejezetekben. János megelégszik a szimbólummal. Amikor ő írja a könyvét, akkor már romokban van Jeruzsálem, tehát őt igazából már csak az érdekli, hogy mi a sorsa az evangéliumnak a világban. Jeruzsálem legfőjebb figyelmeztető múlt az ő számára. A nyilvános működésnek ebben a szakaszában Jézusnak, mint a fiúnak az atyával való kapcsolata szintén egészen előtérbe lép, hasonlóan ahhoz, ahogyan a Logosz himnusz hirdette. Minden karácsonykor halljuk János evangéliumnak első szavait, ez a Logosz himnusz, az ige testé lett és mi köztünk lakozott. A Betesda tónál véghez vitt gyógyítás Jézus ismételten úgy mutatja be, mint akinek hatalma van az élet közlésére és helyreállítására. Az utána következő vita azt tisztázza, hogy azért van ilyen hatalma, mert az Atya azonosítja magát vele. Így aki nem fogadja el őt, annak ugyanúgy ítélet lesz a sorsa, mint annak, aki Istent utasítja vissza. János evangélista a csoda leírását azzal vezeti be, hogy nem sokkal ezután ünnepe volt a zsidóknak, és hogy Jézus fölment Jeruzsálembe. Magát az ünnepet nem nevezi meg, mert annak természete nem játszik bele az eseményekbe. Hasonlóképpen az időbeli adat sem lényeges. Ha a könyv sorrendjét alapul vesszük, akkor a királyi tisztviselő fiának meggyógyítása után a következő ünnepről van szó. Ha ellenben az 5. és a 6. fejezetet felcseréljük, akkor a kafarnaumi beszéd után kellene számítani az időt. Vagyis arra is gondolhatunk, hogy a határozatlan idő megjelölés egyszerűen összekötő szöveg. A színtér most Jeruzsálem, az úgynevezett Juh kapunál levő Betesda nevű fürdő, amelyet az egyes kéziratok Bezáta, vagyis Belzáta ilyen neveken emlegetnek. Így hívták egyébként magát a városrészt is. Nagyon érdekes, hogy a régészeti ásatások föltárták ezt a fürdőt, és igazolták az evangélium adatait. Az 5 oszlopcsarnokot valószínűleg maga nagy Herodes építette. 4 a 2 tavat vette körül, az 5. pedig az elválasztó falon nyugodott. Ma már lehetőségünk van, hogy ezeket képen könnyen megláthassuk, nem csak elképzeljük, hanem láthassuk a megmaradt részeket. A fürdő az esővizet gyűjtötte össze, a föld alatti forrás is táplálta. A lakosság a fürdő vizének gyógyító hatást tulajdonított, és ezért tartózkodtak ott a betegek. Vakok, sánták, bénák, ahogy az írás mondja. Várták, hogy a víz megmozduljon, ami bizonyára az időszaki forrás okán történt. Másott is akadnak források, amelyek bizonyos időközökben nagyobb mennyiségű vizet bocsátanak ki. A népit azonban azt tartotta, hogy az Úr angyala száll le ilyenkor, és ő kavarja fel a vizet, és aki elsőnek száll bele a vízbe, ereszkedik bele a vízbe, az gyógyulást talál. Egyes kéziratok ezt a magyarázatot hozzák a 4. versben, de ez minden bizonnyal először csak valami magyarázat lehetett a lapszélen, és a legjobb kódexekhez fontos talán kimondanunk, nem is tartalmazzák ezt a verset. Jézus ebben a környezetben talál egy embert, aki 38 év óta betegen feküdt. Természetes adat ez a szám, de az atyák közül sokan jelképet látnak benne. Elsősorban azt, hogy a zsidó nép hitetlensége miatt ennyi évig vándorolt a pusztában, a 2. törvénykönyvben erre utalás van, és a végén mégis kegyelmet kapott. Itt azonban a jelképet nem szabad erőltetni. Jézus ismeri az ember benseit is, ezért szólítja meg őt éppen, aki a legelhagyatottabbnak látszik. De látható az ő elhagyatottsága. Az igazi jelkép Jézusra vonatkozik. Ő azért jött, hogy az atya irgalmát kinyilvánítsa az üdvösség rendjében, és arra éppen az ilyen eset volt alkalmas. További jelkép az, hogy az emberiség nem segíthetett magán, nem emelkedhetett ki a bűnből, nem szerezhette meg a lélek gyógyulását. Érdekes, hogy az evangélista valójában nem nevezi meg a betegséget. És amikor Jézus megkérdezi a beteget, az sem igazi bajáról panaszkodik, hanem inkább arról panaszkodik, hogy nem kap az emberektől segítséget. Mivel nehezen mozog, mások megelőzik a vízbe szállásnál. Talán el tudjuk képzelni, milyen tulakodás lehetett ott. Jézus nem ilyen segítséget ajánl fel neki mégsem, hanem karizmatikus erejét használja. Szava úgy hangzik, mint azt hallottuk már Márknál, hogy kelj föl, fogd az ágyadat és menj. Ezért egyesek úgy vélik, hogy ugyanannak a csodának 2 változatával állunk talán szembe. De a körülmények annyira különböznek, hogy mindenképpen 2 különböző eseményt kell feltételeznünk. Ellenben gondolnunk kell arra, hogy mi az evangéliumokban Jézus csodáinak az igehirdetésben kialakult elbeszélését kapjuk, és ott bizonyos formák keletkeztek, amelyeket főleg akkor alkalmaztak, ha Jézus szavainak az erejét akarták szemléltetni. Jézus szava itt is visszaadja az egészséget, és az ember mehet haza az ágyával együtt. Ez a részlet is igehirdetési sajátság. Benne van a gyógyulás megállapítás, és egyben a természet fölötti beavatkozást is tükrözi azzal, hogy Jézus semmiféle eszközt nem használ, hanem csak szavának hatását. Külön rá kell mutatnunk arra, hogy mind az Ó és mind az Új Szövetség a csodát úgy tekinti, mint Isten irgalmas szeretetének bizonyítékát. A csoda egyrészt igazolja az isteni küldöttet, másrészt jelzi, hogy Isten a maga mindenható erejét az ember javára jeleníti meg. Ő az embernek bűnbocsánatot, föltámadást és örök életet ígért, és arra a hitet csak úgy válthatja ki, ha igazolja, hogy van természet fölötti ereje, és azzal gyógyíthatja az elesettségünket. A három szinoptikus evangélium egy-egy csodálatos gyógyulás után közlik a népben kiváltott vízhangot, és közlik a farizeusok ellenvetését. Itt azonban csak az utóbbival találkozunk. Az evangélista János éppen azt mutatja be, hogy Jeruzsálemben hogyan mélyült el a szakadék Jézus és az ellenfelei között. Az ellentét még jobban kiemeli azt a központi gondolatot, hogy Isten az Atya szerette a világot és fiát áldozta érte. Leghíresebb vers 3.16. Itt a bonyodalom abból származik, hogy aznap éppen szombat volt. Jézus is tudta ezt, és nem csak gyógyított, hanem felszólította az embert, hogy vigye haza az ágyát. A zsidók azonban rászóltak, hogy a teher cipelésével sérti a törvényt. Ő viszont hivatkozik gyógyítójának utasítására, nyilván meg volt győződve, hogy aki visszaadta az egészségét, az tudja, hogy mit szabad és mit nem. A zsidók bizonyára azok a farizeusok és írástudók, akik hivatottnak érezték magukat a törvény betűjének ellenőrzésére. A probléma tehát ott van, hogy Jézus tudatosan kívánt valamit, ami ellentétben állt a hagyománnyal. A proféták a szombati nyugalmat úgy értelmezték, hogy nem szabad mezei munkát végezni és árut szállítani, a többi már az írástudók szőrszálhasogatása volt. Ha Jézus megváltást hozott, akkor az ilyen tabuktól, a törvény átkától is meg kellett szabadítani az embert. Ezzel az intézkedéssel is bemutatta, hogy a szombati nyugalom az ember természetes életét és a szeretet követelményét nem akarja lehetetlenné tenni. Sőt, rámutatott arra is, hogy a kinyilatkoztatásnak, Isten közeledésének van valamilyen kihívó jelleg és öncélú ember, az öncélú ember számára. Az ember szűkkeblűsége miatt nem tudja Isten nagyvonalúságát elviselni. Az Isten fiának pedig hatalma van arra, hogy tekintélyileg értelmezze azokat a kötelességeket, amelyekkel az ember Istennek tartozik. Kedves testvérek, kinek van igaza? Jézus mit hozott nekünk? Szabadulást, és azt, hogy benne meglássuk az Isten ajándékát. És legfőképpen azt a jó hírt, nem vagyunk magunkra hagyva, nem vagyunk elveszve. Hogyha kell, példát ad és előttünk jár, hogy a mi emberségünket az övéhez csatoljuk. Oda lépjünk a másikhoz, tegyük meg, amit ő elénk élt, gondoljuk a nagy csütörtöki példájára, kövessük az ő példáját. Isteni méltóságát egy leveti, és az szolgai munkát vállal az emberért. Megszabadítja a kínok terhétől, és amint utalás volt az előző gondolatokban, jelet ad, hogy erősítse a hitet. Ezért kérjük, picinke hitünk, gyenge hitünk, megmaradjon. Ez a hit megmaradjon bennünk, és ebből szülessenek azok a cselekedetek, amelyekkel valóban Jézus követségében járunk, és amely által a másiknak jót teszünk, hogy itt dicsérje tettünkért, nem minket, hanem a mennyei atyát. Jézus, segíts bennünket, hogy kövessünk téged hűségesen, és te, aki mellénk álltál, emberségedet megmutattad, hogy téged követve mások javát szolgáljuk. Isten dicsőségét előmozdítsuk, magunk és mások megszentelésére lehessünk. Urunk, gyógyíts meg, szabadíts meg, és üdvözíts minket.